Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy azt a januári Network Shock konferencia jelentkezéskor a regisztráción megtettem, hálózat és technológia témájú előadást fogok tartani. Kontroller vezérelt és térben szétosztott Wi-Fi rendszer forgalom folyamatainak elemzése és visszacsatolásos neurális hálózatok segítségével. Tehát egy kicsit hosszú a mondat, a címe az előadásnak. A lényege az, hogy a egyre intenzívebben környezetünkben használatos Wi-Fi rendszer minőségének méréséhez hogyan lehetséges a mesterséges intelligenciát használni. Erről fog szólni az előadás. Néhány aktualitást fogok az első részben ismertetni a Wi-Fi-vel kapcsolatosan, hiszen ez egy gyors vonat, egyre újabb és újabb szabványok jelennek meg. A második részben egy picit a neurális hálózatoknak, pontosabban ezeknek a visszacsatolásos változataival fogok foglalkozni, hogy egy picit értsük, hogy milyen alkotóelemekből építkezik ez a terület. Majd konkrétan, gyakorlatban ennek a technológiának, tehát az egyik technológiának a másik technológiához való, hát mondjuk azt, hogy használhatóságát fogom bemutatni, és nem egy idegen környezetre vonatkozóan, hanem hát éppen a Debrecen Egyetem informatikai karán található környezetre vonatkozóan, majd összefoglalás és következtetések. Jelen pillanatban a legintenzívebben, vagy legjobb minőségben használható 802.11-es IEEE vezetéknevű szabvány, az AC, ami Verehouse Throughput néven is ismeretes. Ezt 2013-ban szabványosította, vagy igazából a szabványt abban az évben jelentették be. Ez csak 5 GHz-en működik, az előzetes ABGN szabványoknak a 2,4, illetve 5 GHz-es változataihoz képest, és hát a modulációja is már a kvadratúra amplitúdon modulációnak a 256-os változatára alkalmas, aminek köszönhetően ilyen nagyobb csatorna sávszélességű megoldásokkal egészen közel 7 gigabit per szekundumos átviteli rátára alkalmas, kis hatótávolságon, ilyen beltéri, mondjuk azt, hogy 80 méteres távolságban. Érdekes tulajdonsága, hogy csak lefele irányba, tehát a fogyasztó irányába, mobilterminálok irányába a több felhasználós MIMO technológiát támogatja, ezt 4 fogadó és küldő antennával teszi meg. És hát nyilván bizonyos értelemben visszafelé kompatibilis, hiszen a 802.11a, illetve N szabványokkal kompatibilis. Az új technológia, aminek a bejelentés ebben az évben fog, illetve van folyamatban, ez a 802.11ax, ami már a High Efficiency Wire lesz, ez már 11 gigabit per szekundumot fog tudni. Nyilván ez egy elméleti átviteli ráta, tehát igazából a valóságban ez sok mindentől fog, látni fogjuk azt, hogy éppen a rendszer kialakításának a miensége befolyásolja ennek a hatékonyságát, illetve működési hát, jellemzőit. Kisebb hatótávolságra alkalmas, és úgy fölfelé irányba, mint lefelé irányba képes a több felhasználós MIMO megoldást. Maga a technológia nagyon fontos, hogy nem csak a klasszikus, jól bevált Ethernet technológiához képest egy adatkeret, egy adatelem küldéssel valósul meg, hanem magának az adatkeretnek, tehát mondjuk egy IP csomag, ami egy keretben továbbítódik, jelenesetben Wi-Fi keretben továbbítódik, az nem csak egy darab keret segítségével történik, hanem mivel ez egy visszacsatolásos, ez is, maga a technológia is, további más típusú kereteket is használnia kell a tartalom továbbításához. Ilyen a kontrollkeret, ami az adatkeret továbbításának a részleteit kezeli, tehát gyakorlatilag egy további plusz hát keret protokoll szükséges ahhoz, hogy egy keret továbbítódjon, tehát egy adatkeret több egyéb keret segítségével valósul meg. Valamint természetesen, mivel ugye felhasználók különböző ilyen hotspot környezetekben több bázisállomáshoz is kapcsolódhatnak, illetve a roaming miatt átkerüljenek másik bázisállomásokhoz, további management típusú keretekre is szükség van. Tehát gyakorlatilag, amit én itt ki szeretnék emelni, és amiből az egész elemzés kiindul, az az, hogy a Wi-Fi hálózatban, a húzalos hálózatokkal ellentétesen nem csak az adatkeret továbbítódik, hanem egyéb más adminisztrációs keretek is, egy részük a kontrollkeretek, más részük pedig a menedzsment keretek. Most ezeknek a mennyisége, ez jelentősen eltér és változik az ajtó, meg egyéb más szempontokból, tehát amikor például azt érzékeljük a mobil terminálon, mobil telefonokon, hogy hát lassú a Wi-Fi, akkor az közel sem azt jelenti, hogy a csatornát kevesen használják, lehet, hogy éppen, vagy hogy sokan használják, hanem az, vagy sok adat megy át rajta, hanem éppen lehet, hogy a kontrollkeretek, illetve menedzsment keretek mennyisége, ennek az aránya nőtt meg. Tehát nagyon fontos, hogy nem elhanyagolható sem a menedzsment kereteknek a mérete, sem a kontrollkereteknek, az éppen azok 20 byte fix méretű keretek, de a mennyisége az adattovábbítás mellett ez jelentős lehet. Ugye a technológia, a CSMA-CA közelhozzáférési mechanizmust használja, ebben az esetben nyilván megjelenik az úgynevezett rejtett csomópont probléma, a középső B csomópont látja az A-t is, látja a C-t is, de az A meg a C egymást nem látja, mert gyakorlatilag olyan távolságra vagy olyan hát árnyékolási viszonyban vannak egymáshoz képest. Ennek következtében megjelenhetnek ütközések, amely ütközés gyakorlatilag abból származik, hogy az A is és a C is nem tudván egymásról, mind a kettő a B-nek egyszerre küld, nyilván a B egy összevegyült, interferált jelfolyamot fog venni, ez gyakorlatilag értelmezhetetlenül teszi. Ugyan mind a kettő használta a Wi-Fi csatornákat, de igazából sikertelenül, és a központi a B, ami lehet éppen egy bázisállomás, nem értelmezhető maga az adatfolyam. Sem az adatfolyam, sem a kontroll, sem az egyéb menedzsment folyam, ebből következően nagyon rossz hatékonyságú átitelek valósulhatnak meg. Nyilván a technológia fel van arra készítve, hogy ütközéseket megelőzze, benne van a nevében is, tehát ilyen hát visszatartó hát algoritmus segítségével későbbi random időpillanatokban próbálkoznak újból küldeni a csomópontok. Tehát még is működni fog, de hogy elérhető-e az a bizonyos 7 gigabit per szekundum, vagy elérhető-e az a bizonyos 11 gigabit per szekundum, hát az nagy mértékben függ attól, hogy hogyan szerveztük meg a rendszerünket. Na nézzük, hogy mivel mérünk. Ugye nagy sláger a neurális hálóknak, mesterséges intelligenciának a használata különböző területeken, hát ugye leggyakrabban képfeldolgozás, mozgóképek, de nem csak ezekre lehet használni, tehát osztályozásra, hanem lehet használni más rendszerek állapot viselkedésének az elemzésére is, és ez a más rendszer, ez a mi esetünkben nem más lesz, mint a Wi-Fi rendszer, aminek a működését fogjuk elemezni. A visszacsatolásos neurális hálózatoknak a nagyon fontos tulajdonsága az a klasszikus neurális hálózatokhoz képest, ahogy a nevében is van, tartalmaz visszacsatolást, tehát nem csak a klasszikus, aktuális bemenet függvényében adja a kimenetet, hanem memória tulajdonság, memória képességgel is rendelkezik, gyakorlatilag az előző bemenetek sorrendiségét figyelembe véve fogja kialakítani az aktuális bemenet függvényében az aktuális kimenetet. Tehát ez egy nagyon fontos tulajdonsága. Na most ugye, hogyha belegondolunk a Wi-Fi rendszerben, nagyon fontos, hiszen a protokoll, az adattovábbításnak a protokollja egyéb kontrollkereteknek a továbbításával történik, tehát a sorrendiség az megadott, tehát értelemszerűen nagyon jól kell, hogy lehessen tudni használni egy ilyen rendszert ilyen mérésekhez. Na most magának a neurális hálózatoknak az összetételében nagyon fontos aktivációs függvények léteznek, kevésbé bonyolult, illetve egyszerűbb bonyolultságú. Ezek nyilván a számolási kapacitásnál fontos, hiszen egy neurális hálózat az egy program, egy kód lesz tulajdonképpen, vagy hardware-ben implementált algoritmus. Tehát az, hogy mennyit kell számolni, az nagyon menne mindegy, az aktivációs függvényeknek a mienségétől függ. A visszacsatolásos hálózatoknak a fontosabb alkotó elemei, mint alkotó hát, téglák, a Gated Recurrent Unit, illetve az LSTM, valamint ennek a VISA, tehát kétirányú bidirectional LSTM. Nem megyek be a részletekbe, nem is lenne rá idő arra, hogy ezt végigbeszéljem. A lényege a dolognak, hogy mind a kétfajta neurális háló komponensnek, amiből aztán persze magán a neurális hálózatban sokat alkalmazunk, memória tulajdonsága van, és a bemeneti szekvencia, illetve a bemeneti értékek függvényében alakítja ki a kimenetet. A mérési környezet a Debrecen Egyetemi Informatikai Kar környezetében történt. Itt 26 darab bázisállomás létezik, egy négy szintes épület, ahol 51 mérési pontban történt mérés, és gyakorlatilag különböző szinteken, különböző ezekben a meghatározott pontokban történt a mérés, különböző időpillanatokban, időtartamokban, gyakorlatilag 10 másodperces időtartamokban megmértük, tehát ráhallgattunk mindenre, ami hallható abban a környezetben, abban a fizikai pontban, és ezen hát méréseknek vagy mintavételezett adatoknak, a mintavételezett kereteknek az elemzését használtuk, vagy elemzéshez használtuk fel a neurális hálózatokat. Na most itt látható, hogy a klasszikus adatkeret további altípusokra bomlik, tehát itt éppen 16 félét mértünk, a kontrollkeretek típusa is, altípusa is további 31 féle, valamint a menedzsment keretek is további 24 altípusba sorolhatók. Tehát egy gyakorlatilag 71 féle altípusba tartozó keret jelenik meg, ezekből csak egy az, ami továbbítja a tényleges adatot, ami a klasszikus IP csomagot, illetve annak változatait, mert ilyen szekvencia formájában is lehet ilyen golyószóró formájában csomagokat továbbítani, de gyakorlatilag nagyon sokféle, nagyon összetett, nagyon bonyolult technológiáról beszélünk, wifi technológiáról. A felhasználóknak szerencsére egyszerű dolgok van, mert csak használniuk kell, de mögötte nagyon bonyolult folyamatok vannak. Itt, ha megnézzük éppen, hogy miket mértünk, a kereteknek a mérete típustól függetlenül, a típusoknak, az egyes kereteknek a típusát, az érzékelés időpillanatát, valamint a térerőt, hogy milyen térerővel történt ezeknek a kereteknek a mintavételezése, és itt egy pontban látható ez a bizonyos durván 10 másodperces időszakban, itt ezek az altípusú keretek jelentek meg, egy másik mérési pontban teljesen hasonló, vagy ezektől eltérő altípusú keretek is megjelentek. Viszont érdekes észrevenni, hogy ebben a környezetben, ebben a mérésben, a 10 másodperces mérésben a beacon kereteknek, ugye ezek a jel folyam jelző kereteknek, jelenlét kereteknek a százalékos aránya 27 volt. Tehát az adatokhoz egyéb más, ez nyilván egy menedzsment keret, tehát 27%. Látható, hogy a kontrollkeretekből is 8,59, 7,59, tehát itt ezek az értékek láthatók, jelentős mennyiségben szerepelnek. Az adatkeretek, hát azok ott ilyen viszonylag kis százalékban vannak jelen éppen ebben a pillanatban, ebben a környezetben. Ahhoz, hogy ki lehessen értékelni az adat továbbításnak hatékonyságát, az összkeret mennyiségre viszonyítva számoljuk a byte mennyiségeket, vetítjük a byte mennyiségeket, ilyen éta jellemzőkkel dolgozunk, ami nyilván az adott típushoz tartozó byte mennyiség vetítve az összes byte mennyiségre vonatkozóan, ez egy 0 és 1 közötti értéket fog adni, és mindegyikre vonatkozóan, úgy a menedzsment keretek, úgy a kontroll keretek, mint az adatkeretek, valamint egyéb keretekre vonatkozóan ki lehet mutatni. Az egyéb keretek kategóriában azok az egyéb hát zajok, vagy nem az AC technológiához tartozó, hanem esetleg az AX-nek előzetes változata, hiszen újabb mobiltelefonok esetében akár már próbából lehettek ilyen interfészek. Na most itt látható, hogy jellemzően a menedzsment kereteknek a mennyisége durván 60%, a kontroll kereteknek a mennyisége 40%, az adatkereteknek a mennyisége elenyészően kevés volt. Tehát ez azt jelenti, hogy persze kontroller vezérelt sok bázisállomás egymással összedolgozva működik, de gyakorlatilag nem egy nagyon hatékony szolgáltatást képesek nyújtani. Vagy azért, mert túl sok egy épületen belül, vagy azért, mert túl sok felhasználó, tehát túl sok bázisállomás, vagy túl sok felhasználó található abban a környezetben. A neurális hálókat, amit itt használtunk, az LSTM, illetve a kétirányú LSTM rendszereket, ehhez nyilván az adathalmazokat, ugye az 59 59 mérési pontban 10 másodpercek, 1 másodperces ilyen batch részleteit kellett kialakítani, ebből 300 a tanuló adathalmaz, további 50%-a ennek a validáló adathalmaz, és a maradék 1, az pedig a teszt adathalmaz számára használható fel, és itt látható a séma összetétele ennek a neurális hálónak, ahol a visszacsatolás ebben a középső vagy második blokkban található, ami vagy LSTM, vagy kétirányú LSTM, további ilyen fully connected rétegeknek a garmada helyezkedik el, és a végén adja az osztály, tehát hogy milyen osztályhoz tartoznak, milyen mennyiségben, milyen százalékban tartoznak az egyes keretek. A 8 fajta neurális hálót használtam, gyakorlatilag ebből 3 LSTM, illetve ebben a 2-es réteg, 2-es modul környezetben, illetve 5 darabot kétirányú LSTM-et. Ezeknek különböző paramétereit változtattam, hogy melyik képes, milyen mennyiségben, milyen hatékonysággal képes egyáltalán érzékelni a forgalmaknak a minőségét, illetve a jellemzőit, és hát itt látható a tanulási folyamat, látszik, hogy gyakorlatilag nagyon gyorsan megtanulja, tehát viszonylag néhány batch mintavételből nagyon gyorsan megtanulták ezek a neurális hálók, hogy milyen szekvencia, sorozat, milyen sorrendiség a kontrollkeretek, nyilván meghatározott protokoll alapján történik az adatoknak továbbítása, és ugyanakkor látható, hogy egy bizonyos esetekben ilyen bizonytalanság is megjelenik, tehát elég gyors a konvergenciája, de ugyanakkor hát egy ilyen, az LSTM esetében egy ilyen bizonytalansági tényező is megjelenik, úgy a négyzetes hiba esetében, mint a veszteség esetében. Ehhez képest a kétirányú LSTM-nél a négyzetes hiba, illetve a veszteség is sokkal kisebb, és itt látható az összehasonlítás, most már nagyon a végén vagyok az előadásomnak. Gyakorlatilag a kétirányú LSTM egy 70%-os pontossággal képes volt beazonosítani az adatokat. Hogyan? Úgy, az adatkereteket úgy, hogy csupán ráhallgatunk a Wi-Fi hálózatra, de nem nézzük azt, hogy milyen típusú. Csak azt nézzük, hogy milyen térerő jelszinten érkeznek a keretek, milyen hosszúságak a keretek, illetve milyen időpillanatban érkeztek be a keretek, és ezekből a neurális háló segítségével következtetni lehet arra, hogy milyen összetételű ennek a jelfolyamnak az adatsorra vonatkozó, az adatokra vonatkozó százalékos aránya, és ezt 70%-kal meg tudta állapítani ez a neurális háló. Itt látható az összehasonlítás, tehát itt ez a világos, mondjuk azt, hogy ilyen sárgásabb vonalak, ezek képviselik az adatforgalmat, a kontrollkeretek, illetve a menedzsment kereteknek a zöme látszik, hogy jelen volt ebben a környezetben, ebben a mérési időszakban, és látható, hogy a neurális hálózattal csupán a kerethosszúságot byte mennyiségben, csupán a térerő intenzitását, csupán a beérkezési időpillanat szekvenciát mérve visszafejthető, hogy az adatok mennyisége mennyi, milyen mértékű, milyen arányban jelen a teljes keretmennyiséghez képest. És akkor megdöbbentő tapasztalatok, az adatmennyiség, az átvitt byte mennyiségnek jó esetben 50%-a. Ez ugye azt jelenti, hogy a csatorna kihasználtság jó esetben 50%-os. Ugyanakkor megjelentek egyéb más forgalmak is, amiknek a százalékos aránya az duplán ilyen 2,5-3% körüli, viszont gyakorlatilag jelen vannak. Összefoglalásként azt tudom elmondani, hogy egy intézményi környezetben, hot zone környezetben, ahol kontroller vezérli a bázisállomásoknak a működését, jelen pillanatban létező technológiájú Wi-Fi rendszert elemeztem, neurális hálózatok segítségével kiderült az, hogy a több száz megabit per szekundós képességre alkalmas technológiák nem tudják azt a bizonyos mennyiséget, mert nagy mennyiségű zajok, illetve egyéb forgalmak vannak jelen, a adattovábbításhoz szükséges egyéb forgalmak miatt. Gyakorlatilag ez az arány az adatforgalomra vonatkozóan az 50% körüli értéket tudja elérni, és ezt a mérést meg lehet valósítani, gyakorlatilag, mint az orvosoknál egy stetoszkópot lehet készíteni neurális hálók segítségével, kétirányú LSTM segítségével, ami 70%-os pontossággal meg tudja mondani, hogy a Wi-Fi hálózatban a keretek méret alapján, a beérkezési időpillanatok alapján, illetve a térerő alapján, hogy milyen összetételű, illetve hogy az adatok hány százalékban vannak jelen. És ezzel szeretném megköszönni a jelenlétüket, illetve a figyelmüket.